Kedves hallgatóink, a Marosvásárhelyi Rádió adóin a 96, a 106,8-es ultrarövid, valamint az 1323 kHz középhullámú frekvencián, és a www.marosvásárhelyiradio.ro webhelyen önök az Értsünk szót, a Marosvásárhelyi Rádió beszélgető és vita műsorát hallják. Több mint egy hetet vártam azzal, hogy Kertész Melinda vendégünk lehessen a Marosvásárhelyi Rádió hullámhosszain, aki a Transindex oldalán közölt még nők napján, vagy nők napja környékén egy cikket a hazai családon belüli és nők elleni erőszak adatairól, illetve az RMDSZ nőszervezetének érdekvédelmi, női érdekvédelmi kampányáról. Azért vártam egy hetet, hogy múljon el ez a nőnapi láz és pára, amivel erről szoktunk beszélgetni, és tudjuk kampányon túl is látni azt, amiben élünk. Nagyon érdekes adatokat szedtél össze, Melinda, a tavalyi erőszak cselekményekről és a tavaly előttiekről. Arra kérlek, hogy ismerted ezeket nagy vonalakban, illetve mondd el, hogy te milyen következtetésekre jutsz ezeknek az ismeretében.
Ezeket az adatokat a Pilia Központ kérte ki a romániai rendőrfőfelügyelőségtől. Az adatok a tavalyi év első 6 hónapjára vonatkoznak. Ezek szerint 8926 feljelentés érkezett családon belüli erőszakról. A gyerekek esetében is óriási a mérték ennek a bántalmazásnak. A fiúk és a lányok egyformán érintettek, de a felnőtt bántalmazottak 79%-a nő. És a bántalmazók 92,3%-a férfi. Ez azt jelenti, hogy itt nagyon egyértelműen látszik, hogy egy ilyen nemi alapú erőszakról beszélünk.
Mindenki szenved el erőszakot, és ennek megvannak a következményei, de nem mindenki úgy reagál. A fiúkból bántalmazó lesz az esetek többségében, ha bár tegyük hozzá, hogy sajnálatosan elég sok példa van férfiak elleni erőszakra is. A nők többségéből pedig egyértelműen áldozat lesz.
El kell mondani, hogy a társadalomban létezik egy nemi alapú erőszak. Tehát, hogy ez meg is van fogalmazva törvényes szinten. Ezért van az, hogy a családot védő törvény kitér a nők elleni erőszakra, tételesen említi. Az, hogy a családban milyen modellt lát egy gyerek, nem feltétlenül lesz belőlük áldozat vagy elkövető, de mindenképpen pszichésen hat rájuk az, amit látnak, és nyilván ezt a modellt tovább tudják vinni, de hogy ez igazából egyén függő, hogy most valakiből bántalmazó lesz, vagy áldozat, vagy egyáltalán, hogy élik meg ezt a mintát, amit otthon látnak.
Ez a te cikked egyszerre hoz a statisztikai adatokat és szubjektív élményeket, az egyik legmegrázóbb, és azt hiszem sokunk által tapasztalt élmény az, hogy a családtag szemtanúja annak, hogy bántalmazzák valamelyik hozzátartozóját, például egy anya a gyermekeit, és nem lép közbe. Amikor azt látjuk, hogy a fiunkat verik, és ezt is használod, ezt a kifejezést, hogy így lesz ember belőle, ez az általános meggyőződés, akkor mennyire kell végig gondolni azt, hogy a bántalmazottból lehet bántalmazó felnőtt korában, és hogy ez a láncolat nem fog megszakadni, hanem nincs közbelépés, közbeavatkozás.
Mindenképpen figyelnek azok, akik a családon belüli erőszak áldozataival foglalkoznak arra, hogy külön a gyerekekkel terápiába részesítsék, hogy le tudják bontani ezeket a modelleket, illetve kezelni tudják a sérüléseket. Itt egy nagyon fontos adatot is közölt a rendőrség, hogy bántalmazások 71,6%-ában családtag az elkövető. Tehát, hogy itt érzékelhető ebből az adatból is, hogy nem feltétlenül az történik meg, hogy most az utcán végigmegy valaki is bántalmazás áldozatává válik. Nagyon érdekes adat. Ahogy a társadalom viszonyul hozzá, azt nagyon jól tudjuk, hogy tabu témának számít a családon belüli erőszak. Hogyha egy ilyen bántalmazás szemtanúja egy kívülálló vagy rokon, nem biztos, hogy be akar avatkozni, mert úgy érzi, hogy ez nem tartozik rá. Ez a családnak a magánügye, úgymond, ami négy fal között történik, abban úgy érzik sokan, hogy nincs beleszólási joguk.
Az a furcsa, hogy általában a családról beszélve el szoktuk mondani, hogy ez a biztonságos háttér, az alapja az életünknek, a család védelme ennek a társadalomnak és az európai társadalmaknak egy nagyon fontos célja, feladata, felelőssége. Na de hát azt látjuk, hogy ha ezeket az adatokat nézzük, akkor a család nem véd, nem biztos háttér az esetek jelentős részébe, és hogy itt van valami diszfunkcionalitás. Valamiért nem működik, nem hogy nem működik, hanem agressziót szül a családközösség. E mögött mi lehet? Mit sejthetünk?
Hát itt a szakértők sokszor visszavezetik arra, hogy például, hát itt vannak ugye ezek a társadalmi nemek, pontosabban az, hogy mit várunk el egy férfitől, mit várunk el egy nőtől, és hogyha a férfira vonatkozó elvárásokat szemlézzük, akkor azt látjuk, hogy a férfinak kellene eltartani a családot, ő kell legyen az ember a családba, aki a fontos döntéseket hozza, és ez sokszor nagyon nehéz terhet jelent egy férfinak. Például abban az esetben, hogyha a munkahelyén a főnöke megalázza, vagy nyomás gyakorol rá, akkor vagy nem keres elég pénzt, úgy érzi, hogy nem tudja eltartani a családját, akkor ez frusztrációkat okozhat, amit otthon a családban vezet le a családtagjain. Ez is lehet egy magyarázat. Persze számos egyéb magyarázat létezhet az indulatkezelési problémáktól elkezdve. Nagyon széles a skálája ezeknek az okoknak.
Van arra vonatkozóan valamilyen statisztika, hogy mondjuk társadalmi osztályok szerint, vagy régiós megoszlásban, hogy változik a családon belüli erőszak gyakorisága? Például mondhatjuk-e azt, hogy a családon belüli erőszak az inkább a szegénységben, nehéz szociális körülmények között élőkre jellemző, vagy van egy rejtett, kifejezetten középosztálybeli család belüli erőszak, hogy lehet ezt tipizálni?
Én nem láttam erre vonatkozó statisztikákat, viszont szakértőkkel beszélve az kiderült, tehát olyan szakértőkkel, akik közvetlenül a családon belüli erőszak áldozataival foglalkoznak, és ők azt mondták, hogy igazából ez az erőszakforma minden társadalmi osztályban előfordul, viszont a közép és felső középosztályban látás, mert itt fellép a szégyenérzet az áldozatokba, hogy nekik nem sikerült a párkapcsolatuk, vagy egyéb más ok miatt úgy érzik, hogy nem akarnak ezzel a nyilvánosság elé állni. Viszont valamivel nagyobb arányú lehet a szegényebb rétegekben ez az agresszió. Ugye itt a pénzkérdés, ez nagyon erősen hozzájárul, egy nagyon erős feszültség generáló tényező. És itt nagyobb az esetősége annak, hogy az áldozat visszatér a bántalmazó környezetben. Ezt azzal is szokták magyarázni, hogy úgy érzi, hogy nincs hova tovább lépnie, nincs megélhetősi lehetősége, gyakran keresete sincs, különálló keresete, vagy hogyha van, akkor nagyon kevés. És úgy gondolja, hogyha például gyerekek is vannak, akkor nem tudná eltartani a gyerekeit. Illetve van egy pszichológiai tényező is, a környezete úgymond lemond ezekről a személyekről, nem próbál meg segíteni, mert azt mondja, hogy úgyis vissza fog menni, mert úgyis mit csinálhat, nem tud kitörni ebből a helyzetből. És különben is az erőszaknak van egy fajta, hát nem is tudom, hogy a jó szó-e, hogy elfogadottsága, de mindenképpen hozzátartozik a mindennapi élethez, és hát emiatt kialakul az a kép is, hogy hát fiam, én is eltűrtem, például, hogyha generációs viszonylatban nézzük, én is eltűrtem, te is el kell tűrd, ez már így hozzátartozik a női léthez.
Említetted a cikkben is, hogy most folyik ez a női erőszak elleni kampány, és ott megjelent egy nagyon erős üzenet székelyföldiek számára, meghökkentő és érthető ugyanakkor, hogy a nő ember, vagy az asszony ember. Mennyire lehet az nők elleni erőszaknak tradicionális meghatározottsága? Az előbb már kérdeztem ezt a regionális elosztást, de mondjuk sejthetjük-e azt, hogy bizonyos régiókban gyakoribb, azért mert ott szokás, vagy nagyobb a tolerancia vele kapcsolatban, vagy az a meggyőződés, hogy ez egy olyan eszköz, amivel lehet az életünket irányítani, kordában tartani?
Nem, ezt szerintem ezt így nem tudjuk kijelenteni, hogy bizonyos régiókban nagyobb az előfordulása a családon belüli erőszaknak, ez átszövi a társadalom teljes egészét. Az, hogy az asszony ember, hát itt sokan vitatták ennek a mondásnak az alapját, és azzal próbálták magyarázni, hogy igazából az a megfogalmazás, hogy az asszony nem ember arról szól, hogy a nőknek van egy tradicionális szerepköre, a férfiaknak ugyanúgy megvan ez a szerepkörük, és ez nem mosható össze. És hogy igazából az ember ebben a mondásban a férfira vonatkozik, tehát hogy itt differenciálnak a nemek között. Viszont ez egy kicsit összekacsintós, áthallásos, ezt így, tehát lehet ezzel védekezni, hogy mi a magyarázat. Viszont mégis van ez az összekacsintás, hogy az asszony azért alacsonyabb rendű lény, mint a férfi.
Mondok még egy ehhez hasonlót, erről kevesebbet szoktunk beszélni, habár a hétköznapi nyelven gyakran felbukkan, hogy a nőkre azt mondják, hogy fehér nép. És etimológiailag ez azt jelenti, hogy az a háztartásnak az a része, az az ember, aki nem jár kidolgozni a mezőre, nem barnul le, tehát ő a fehér nép. Ebben implicit az is benne van, hogy nem ő végzi a fontos munkát, nem ő viszi a családot a hátán, és még az is benne van, hogy hát így ilyen mélyen a bőrszín szerint is meg tudjuk közvetlen környezetünket különböztetni. Ezek a tradicionális minták, tényleg ezekről mennyit beszélünk, vagy mennyire reflektál rá a mostani életünk arra, hogy milyen hagyományokból jövünk, és ezekkel mit kezdjünk? Akár ezzel, hogy az asszony ember, nem ember, fehér nép, nem fehér nép.
Hát ugye most azért ez elég egyértelmű, hogy már ezek a társadalmi normák vagy modellek nem működnek, és a kétkeresős családmodell nem egy újdonság. És talán ezekkel a sztereotípiákkal ideje lenne leszámolni, viszont úgy látom, hogy hogyha nem beszélünk róla, egyre nehezebb levetkőzni ezeket az előítéleteket, és tovább tart ez a nemi alapú megkülönböztetés társadalomban.
Mit lehet elérni egy ilyen tudatosító, felvilágosító, tematizáló kampánnyal, mint amilyen az RMDS nőszervezete által elindított kampány, és amiről Kertész Melinda a Transindexen írt? Mi lehet a cél?
Amikor ezt a cikket megírtam, egy gender kutató szakértőtől érkezett egy visszajelzés. Azt mondta, hogy a román társadalomban igazából nem probléma az, hogy ne tudnák az emberek, hogy létezik ez az erőszak. Nagyon is tudatában vannak, de valahol hát ugye a hétköznapok része. A tudatosítás azért lehet fontos, mert az persze mindenkinek elég egyértelmű lehet, hogyha egy családtag hozzáüt a másik családtaghoz, ott erőszakról van szó, de nem csak ezek az erőszak, fizikai tetlegesség fajuló erőszak formák léteznek. Létezik a verbális erőszak is, a pszichológiai erőszak, gazdasági erőszak, vagy az a fajta erőszak, amikor egy családtag a másikat nem úgymond bezárja az otthonába, és megpróbálja elkülöníteni a környezetétől, mert így könnyebben hatást tud gyakorolni rá. Igazából az erőszak pont ez a hatalom
gyakorlás.
Hatalom gyakorlás egyik formája. Tehát így lehet ezt elképzelni. És egy ilyen tudatosító kampány arra lehet jó, hogy az erőszak más formái is egyértelművé váljanak az áldozatok számára, mert akkor, hogyha ezt elismerik, akkor segítséget is tudnak kérni.
Úgy képzelem el, hogy ez egy folyamat, egy lépcsőzetes társadalom gondozási folyamatnak a része, egyik etapja ez a kampány, és lennie kell, vagy lehet egy következő lépésnek is. A közelmúltban a Közös Halmaz csoporttal beszélgettem, ez egy különböző pedagógusokból, pszichológusokból, kutatókból álló társaság, akik azt tűzték ki maguk elé, hogy a közösségi és történelmi traumákat valamilyen módon köztérben tematizálják, interaktívan beviszik a közösségi életbe, és ott valamilyen kísérés révén segítenek, elsősorban kamaszok révén, kamaszok számára szembesülni ezekkel. Elképzelhető, hogy erre a nők elleni erőszak kampányra is ráépülhet majd egy ilyen kísérő, gondozó, valamilyen segítő program?
Mindenképpen fontos lenne az iskolákba levinni ezt a kérdést. Már a kamaszokkal lehet úgy beszélni, hogy megértik és árnyaltan tudnak viszonyulni ez a problémához. Ez a, nem is tudom, hogy alapképzésnek mondható el, de ezek az információk nem biztos, hogy annyira egyértelműek egy kamaszodó gyerek számára, hogy miért kell megbecsülni a mellettünk levő embert, családtagunkat, hogy kell bánni vele.
Akkor lobbizzunk, vagy érdemes azon gondolkodni, hogy hogyan folytatható, vagy teljesíthető ki egy ilyen kampány. Én ezt hozzávenném azt a problémát, amit itt látok, hogy vannak családvédelmi intézmények, vagy olyan intézmények, amelyeknek ez is a feladata, de ezek nem kommunikálnak egymással, nincs együttműködés, és ilyen sporadikus, ilyen esetszerű és esetleges a védelem és a család gondozás, ami nálunk elég gyerekcipőben jár. Nyilván ez egy szélesebb társadalmi probléma, ezt most nem fogjuk itt megoldani, de a beszélgetés végén emlékeztetnék egy adatra, amit szintén a Kertész Merinda Transindexes szövegében láttam, és amire ott figyeltem fel, hogy van egy statisztikai adatunk a román hatóságok részéről, egy olyan 9000 esetnyi erőszaktörténet fél évre, bejelentett erőszak esetek, és van egy az Európai Emberjogi Ügynökség által összegyűjtött adatbázis teljes évre, 2014-re, ami 1,2 millió erőszakcselekményről szól. E között a két adat között őrült nagy a különbség, azt jelzi, hogy számomra, ha jól értelmezem, hogy nagyon sok eset bejelentett, látetlen, látens, és hogy nem látunk mindent, nem hogy mindent nem látjuk, de éppen csak, hogy a jéghegy csúcsa az, amit, amivel szembesülhetünk.
Sokszor nem jelentik be az ellenük elkövetett erőszakot a nők, mert szégyellik, van bennük egy gát, illetve mégis arra gondolnak, hogy családtagjukról van szó, férjükről, és sokszor reménykednek abban, hogy talán nem baj, most megütött, de ugye itt mindig fellép az a bántalmazó részéről. az a fajta reakció, hogy utána következik egy ilyen mézes hetek periódus, amikor kedveskedik, megpróbálja kibékíteni a nőt, hogy ne hagyja el, hiszen ez pontosan a hatalom gyakorlásnak az ívébe illeszkedik. Hogyha elhagyja a nő, akkor nincs kifelett hatalmát gyakorolja. Úgyhogy itt elég nehéz az, hogy bejelentik, és máskülönben meg hiányzik a bizalom a hatóságok irányában a nők részéről. Sokszor fellép az áldozathibáztatás. Már a hatóságok úgy kezelik, hogy hát biztos tettél valamit, biztos volt valami oka annak, hogy megvert, tehát hogy létezik ez a fajta hozzáállás a hatóságok részéről, és itt a hatóságokat is képezni kellene arra, hogy hogyan viszonyuljanak egy családon belüli erőszakhoz.
Oda jutottunk a nők elleni erőszak témájával is, ahova egyébként a romániai közéleti ügyek jutni szoktak, hogy milyen a közélet szervezettsége, milyen a közintézmények iránti bizalom, és milyen a védelem, amit a köztől várhatunk. Azzal zárnám a Kertész Melindával folytatott beszélgetést, hogy hadd legyen okunk bízni, és hadd kérjen minél több ember, és kapjon segítséget. Melinda, köszönöm szépen, hogy a Marosvásárhelyi Rádió vendége voltál, és várjuk a hasonló témájú cikkeket a Transindexen.
Én is köszönöm szépen a meghívást.